Kedves hallgatom! Mózes második könyvének 35. fejezetében az Úr visszatér a szombatnap témájához, amikor Izrael népével beszél. Ez már a harmadik ilyen eset. Azután összegyűjtötte Mózes Izrael fiainak egész közösségét, és ezt mondta nekik. Ezek azok az igék, amelyekről azt parancsolta az Úr, hogy meg kell tennetek. 6 napon át végezzétek munkátokat, de a 7. napot tartsátok szentnek, az Úrnak szentelt nyugalom nagy napja legyen ez. Meg kell ölni mindenkit, aki munkát végez ezen a napon. Lakóhelyeiteken sehol se gyújtsatok tüzet szombaton. Mózes második könyve, 35. rész, 1., 2. és 3. vers. Az Úr hangoztatja, hogy a szombat megtartásának első oka az, hogy az az első teremtéshez tartozik. Isten megpihent a szombat napján. Amint az emberiség eltávozott Isten teremtő munkájától, kezdett mindig messzebb kerülni Istentől. Eljött az a nap, amikor az egész emberiség elutasította Istent, és kezdte a teremtményeket imádni. Az ember föladta a szombatnap megtartását is. Most Isten azt mondja, hogy a szombat különös jel közte és Izrael fiai között. Isten kezdte lefektetni azokat a szabályokat, amelyek Izraelre inkább az ígéret földjén vonatkoznak, mint bármilyen más helyen. Ha dolgoznak szombatnapon, akkor meg kell őket kövezni. Nagyon nehéz volna a mi társadalmunkat úgy fölépíteni, hogy valaki ne dolgozzék szombatnapon. Tegyük föl, hogy tüzet nem volna szabad meggyújtani. Ez nagy problémát okozna, különösen a fagyos éjszakon. Isten törvényei alkalmazkodtak ahhoz az országhoz, ahol Izrael lakott. És ezt mondta Mózes Izrael fiai egész közösségének. Ezt a dolgot parancsolta az Úr. Gyűjtsetek felajánlást magatok között az Úrnak. Mindenki, akit a szíve arra indít, hozzon felajánlást az Úrnak, aranyat, ezüstöt és rezet. Mózes második könyve, 35. rész, 4. és 5. vers. Ezek a szent sátornak szánt adományok önkéntesek voltak. Az emberektől semmit sem követeltek meg. Nem volt előírva nekik semmilyen hányada a javaiknak. Ez nem azonos a tizeddel. Ez önkéntes adomány. Az aranyon, ezüstön és rézen kívül mást is kértek tőlük a szent sátor elkészítéséhez. Kék és piros bíbort, karmazsin fonalat és lenfonalat, kecskeszőrt, vörösre festett kosbőröket, delfinbőrt és akácfát, lámpaolajat, balzsamot a fölkenéshez való olajhoz és a jó illatú füstöléshez, ónixköveket és foglalatba való drágaköveket az éfódhoz és hósenhez. Mózes második könyve, 35. rész, 6. verstől a 9. versig. Ezeket ajánlották fel Izrael fiai, akik hozzá tudtak járulni a szent sátor építéséhez. Abban a korban nem voltak törvényes versenytárgyalások, sem csereüzletek. Az árucsere keretében kicserélték a javakat. Az izraeliták inkább tárgyakat, mint pénzt adtak az Úr munkájára. Ma is szolgálhatják így az emberek az Urat. Évekkel ezelőtt egy férfi 2 hangfölvevő készüléket adott rádiós szolgálatunknak. Ezek a készülékek értékesek voltak, és akkor kaptuk, amikor igazán nagy szükség volt rájuk. Sokan azt gondolják, hogy csak pénzzel vagy csekkel lehet adakozni. Ne érts félre, pénzre is szükség van. de az urat lehet szolgálni más adományokkal is. Ezt a kérdést ismételten fölvetik az emberek. Honnét vették Izrael fiai azokat a különböző tárgyakat, amelyeket a Szent Sátorra adtak, hiszen azelőtt rabszolgák voltak Egyiptomban. Emlékezz rá, hogy Isten megmondta nekik, hogy nagy gazdagsággal kerülnek ki Egyiptomból. Mózes első könyve, 15. rész, 14. vers. Ő gondoskodott arról, hogy megkapják munkabéreiket. Az egyiptomiak annyira boldogok voltak, hogy megszabadulhatnak az izraelitáktól, hogy mindent odaadtak nekik, amit csak kértek. Ezért Izrael igen nagy gazdagságot vitt magával Egyiptomból. Akkor ezt mondta Mózes Izrael fiainak: nézzétek, az Úr név szerint elhívta Becalélt, Húr fiának, Úrinak a fiát Júda törzséből. Betöltötte isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkára. Mózes második könyve, 35. rész, 30. és 31. vers. Becalélt Isten készítette föl a bútorok elkészítésére, amelyek annyira fontosak voltak a Szent Sátorban. Azzal a képességgel is felruházta, hogy tanítson a Dán törzséből való Oholiábbal, Ahiszámák fiával együtt. Mózes második könyve, 35. rész, 34. vers. Isten megadta Becalélnak azt a képességet, hogy átadja tudományát másoknak is. Nagy hozzáértéssel ajándékozta meg őket, hogy el tudjanak készíteni mindenféle faragó, szövő, hímző és takács munkát kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és lenfonálból, és elvégezzenek minden munkát és terveket készítsenek. Mózes második könyve, 35. rész, 35. vers. A Szent Sátor gyönyörű építmény volt. Olyan volt, mint ékszer a sivatagban. Nem volt nagy méretű, nem hasonlított egy nagy áruházhoz, hanem csak kis építmény volt. Úgy becsülik, hogy 10 millió dollár értéket fordítottak a Szent Sátor felépítésére, a néhány évvel ezelőtti nemesfém értékek szerint. Az inflációt is beszámítva, ez az ár még sokkal magasabb. A Szent Sátor Isten drága ékszere volt, fiának, Jézus Krisztusnak a képe. A most következő 36. fejezet ismét elénk hozza a Szent Sátort. Már láttuk a felépítésére vonatkozó útmutatásokat. Most látjuk annak a felépítésnek a végbemenetelét. A tervrajz követése nagyon fontos volt, mert a Szent Sátor által Isten Krisztust mutatta be. Ez őt nyilatkoztatta ki. Ekkor Becalél és Oholiáb mindazokkal a hozzáértő férfiakkal együtt, akiknek bölcsességet és értelmet adott az Úr, hogy el tudják készíteni a szentély különböző istentiszteleti eszközeit, elkészítette azokkal egészen úgy, ahogyan megparancsolta az Úr. Mózes második könyve, 36. rész, első vers. A törzs minden tagja részt vett a Szent Sátor felépítésében, az Istentől kapott bölcsességgel és értelemmel. A vezetőjük Becalél volt. Hívatta tehát Mózes Becalélt és Oholiábot, és mindazokat a hozzáértő embereket, akiknek bölcsességet adott az Úr, mindenkit, akit szíve arra indított, hogy hozzáfogjon a munka elvégzéséhez. Mózes második könyve, 36. rész, 2. vers. Figyeljünk meg itt valami nagyon fontosat és lényegeset az Úr munkájában. Ha zsugori módon és irigykedve szolgálod az Urat, akkor ezt ne tedd. Isten nem használhatja fel az ilyen magatartást. A szent sátor építését olyan emberek végezték, akik gyönyörű bútorokat készítettek, amelyeket az Úr szolgálatára használhattak fel. Ez nekik nem foglalkozás volt. Közben nem nézték az órát. Nem tartoztak szakszervezethez. Nem csak bizonyos óraszámot dolgoztak le hetenként, hogy azután távozzanak. Nem kötelességből építették a szent sátort. Nem azért dolgoztak, mert dolgozniuk kellett. A múltban rabszolgák voltak, és most megint rabszolgák, de ekkor már azért, mert azok akarnak lenni. A szívüket viszik bele a munkába. Így kell végezni Isten szolgálatát. Egy fiatal prédikátor egyszer így szólt hozzám. Szeretem a szolgálatot, de nem nagyon szeretek prédikálni. Azt ajánlottam neki, hogy hagyja ott a lelkipásztorságot. A lelkipásztorság nem olyannak való, aki nem szeret igét tanulmányozni, és nem szereti prédikálni Isten igéjét. Ha a prédikátor nem tudja ezt a munkát lelkesedéssel végezni, akkor ne legyen a lelkipásztori szolgálatban. Egyszer hallgattam egyik volt tanulón prédikációját. Milyen taposó munka, milyen erőködés, mennyi monotonság volt benne. Barátom, ha nem tudsz prédikálni, vagy az Urat szolgálni lelkesen, örömmel és odaadással, akkor egyáltalán ne tedd. Isten nem akar ilyeneket az ő szolgálatában, hanem inkább másokra bízza azt. Figyeld meg Becalélt, amin teljes sebességgel dolgozik. Vajon futballmeccsre rohan? Vagy kosárlabda mérkőzésre? Vagy valamilyen társadalmi eseményre? Nem. Becalél az Úr munkájába siet. Ha valaki úgy jön a következő vasárnap a templomba, hogy tele van lelkesedéssel, akkor az egész város hamarosan kezdi látni, hogy mi történik a gyülekezetben. Ébredés következik be. Isten munkáját örömmel és boldogan kell végezni. Újjongva szolgáljuk őt. A római levél 14. részének 5. versében Pál apostol ezt írja. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Nekünk így kell szolgálnunk az Urat. Teljes meggyőződéssel kell érte munkálkodnunk, mert akarjuk ezt tenni, és igyekszünk neki tetszeni. Az első korintusi levél 9. részének 16. versében Pál ezt írja. Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Pál akarta hirdetni az evangéliumot. Gedeon 300 embere lement a vízhez, de nem hajolt bele a vízbe, hogy a vízből nyaldosson. Kezükkel merítettek a vízből, és odavitték az ajkukhoz, miközben figyelték az ellenséget. Ezt mondták, hol vannak azok a midjániták? El akarjuk őket fogni. A Bírák könyve 7. részének 5., 6. és 7. versében találhatjuk az erről szóló leírást. Ez a lelkesedés kellene ma a gyülekezetekben. Olyan sok halott szent van közöttünk, akik már a temetésük előtt halottak. Ezek átvették Mózestől mindazokat a felajánlott dolgokat, amelyeket Izrael fiai hoztak a szentély istentiszteleti eszközeinek az elkészítéséhez. Ezen kívül is vittek hozzá minden reggel önkéntes áldozatokat. Eljöttek mindazok a hozzáértő emberek, akik a szentély különféle eszközein dolgoztak, mindenki a maga mesterségében, amiben dolgozni szokott. És ezt mondták Mózesnek. Többet hordott össze a nép, mint amennyi szükséges azokhoz az istentiszteleti eszközökhöz, amelyek elkészítését megparancsolta az Úr. Mózes 2. könyve, 36. rész, 3., 4. és 5. vers. Ez az egyetlen följegyzés, amiről tudunk, hogy a népet le kellett állítani az adományok összehordásában. Sokkal többet vittek, mint amennyi kellett a szent sátor bebútorozásához. Sohasem láttam még ilyen fölajánlást egész lelkipásztori szolgálatomban. Nem is hallottam ilyenről sem azelőtt, sem azóta, hogy a szent sátor felépült a pusztában. Ekkor megparancsolta Mózes, hogy vigyék hírül a táborban, hogy se férfi, se asszony ne készítsen semmit felajánlásul a szentély számára. Mózes 2. könyve, 36. rész, 6. vers. Az embereket kényszerítették arra, hogy ne adjanak többet, mert már eleget hoztak. Ez igazán csodálatos annak fényében, hogy ezek az emberek éppen hogy kiszabadultak a rabszolgaságból. Azelőtt még semmiük sem volt, és most gazdagság van a birtokukban. Mégis készek megválni tőle. De önként, örvendezve és lelkesen adakoztak Istenüknek. Amit Istenért végzel, azt így kell tenned. Isten ezt így akarja fogadni tőled. Isten azt akarja, hogy örömmel adakozzunk. Évekkel ezelőtt ezt a jelszót hirdették. Adj, hogy fájjon. Isten ezt mondja, ha fáj, ne adj. Isten imádását és az áldozat fölajánlását örömmel kell cselekednünk. Úgy tűnik, ebben a fejezetben több tárgyat is megfigyelhettünk, amik a szent sátorhoz tartoztak. Jól lehet, most ismételten találkoztunk velük, hiszen már olvastunk a szent sátor tervrajzáról a munka előtt, és most a munka végrehajtásakor ismét ezzel találkozunk. Nem csak a tervrajza és az anyagokra van szükség, hanem a munkára is. Ennél a fejezetnél kezdődik a munka leírása. A munka végzéséhez értő emberek elkészítették a hajlékot 10 sátorlapból, sodrott lenfonálból, kék és piros bíborból, meg karmazsinfonálból. Művészi módon beleszőtt kerúbokkal készítették azokat. Mózes 2. könyve, 36. rész, 8. vers. Ezzel fették be az egész szent sátort. Ezzel takarták be a bútor darabokat, amikor elindultak a pusztai vándorlás idején. Ez volt a külső kerítés. Ez a finom egyiptomi len beszél Krisztus igazságáról. Ez beszél az ő jelleméről és munkájáról. Ez beszél arról az igazságról, amelyet ő ad nekünk, hogy felöltözzünk és megálljunk Isten jelenlétében. Fontos megfigyelnünk, hogy Krisztus elegendő ahhoz, hogy minden hiányunkat betöltse. Ő képes megváltani minket. Ő képes megmenteni minket. És ő képes megtartani minket. A kecskebőrből készült függönyök, a kosbőrből készült takarók, a deszkák és a talpak is Krisztus személyéről beszélnek valamilyen vonatkozásban. A szent sátor 30 könyök hosszú, 10 könyök széles és 10 könyök magas volt. Akácfából készült, és a deszkákat arannyal borították be körös körül. A deszkák 1,5 könyök szélesek voltak. A sivatagi vándorláskor nagyon nehéz volt ezeket cipelni, ezért szekerekre helyezték. Azonban az összes bútordarabot a lévi törzséből származó papok a vállukon hordozták. Az arannyal borított deszkákat egyenesen állították föl, és mindegyiknek volt talpa, ami ezüstből készült. Tehát az egész szent sátor ezüstön nyugodott. Az ezüst a megváltás szimbóluma. A szent sátort rudak tartották egybe. Bizonyos gyűrűket tettek mindegyik deszkára, és amikor fölállították, akkor ezeket a rudakat átdugták a gyűrűkön, és egybekötötték a szent sátort. Nagyon egységes építmény lett belőle. A szent sátornak volt belső kárpitja, ami a fő sátort két helyiségre választotta szét, a szentek szentjére és a nagyobb szent helyre. A szent sátorban minden tárgy valami módon bemutatja az Úr Jézus Krisztus személyét és munkáját. A külső udvarban levő két bútordalap volt a rézoltár és a rézmedence. Amikor belépett valaki a szent helyre, akkor három bútordarabbal találkozott, az aranylámpatartóval, a szent kenyerek asztalával és az illatáldozati oltárral. A szentek szentjében volt a szövetség ládája és a kegyelem királyi széke. Három helyisége volt a szent sátornak, és ugyanakkor három bejárat vezetett a szent sátorba. Az első a lenvászon kerítésen át vezetett, amely körülvette a szent sátort. A második bejárat a szent helyre vezetett. A harmadik bejárat a szentek szentjébe vitt, ahova csak a főpap mehetett be egyszer egy évben, a nagy engesztelési napon, ahogy azt majd a Mózes harmadik könyvében látjuk. Ilyenkor meghintette vérrel a kegyelem királyi székét, és éppen ezért lett az a kegyelem trónusává. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy gondoskodtál bűneim eltörléséről. Ideadtad egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy meghaljon értem a Golgotán, és megnyissa az utat a mennybe. Köszönöm neked ezt a nagy kegyelmet. Segíts, hogy egész életemben hálás legyek érte. Ámen.